Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából nem változtatott az alapkamaton kedden a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Jelentősen csökkenthetné az államadósság kamatát az, ha Magyarország csatlakozna az eurózónához, állapította meg a GKI. 2026 első negyedévében csak minimálisan változott a beruházási volumen Magyarországon. A budapestiek átlagosan nettó fizetésük valamivel több mint 40%-át fizetik ki lakbérre, ez derült ki az ingatlan.com elemzéséből. A Zenga.hu adatai szerint látványos fordulatkörvonalazódik a hazai panellakások piacán. Idén is kiemelten ellenőrzi a légi utasok jogainak betartását a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa keddi ülésén a várakozásokkal összhangban 6,25%-on tartotta az alapkamatot. Varga Mihály, a jegybank elnöke arra számít, hogy a jövőben csökkenhet az inflációs kilátásokat övező bizonytalanság. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Az MNB monetáris tanácsa nem változtatott a jegybanki alapkamaton. A döntés okairól Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke számolt be.
Az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják. Egyfelől magas energia és nyersanyagárak, valamint az emelkedő fejlett piaci hosszú hozamok továbbra is óvatosságra adnak okot. Másrészt a hazai tényezők között a márciusi inflációs jelentés publikálása óta erősebb forint, valamint a védett üzemanyagárak és ár- és korlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt. Ugyanakkor a kedvező irányú elmozdulások tartóságáról meg kell győződnünk. Mindezeket áttekintve a tanács az alapkamatot 6,25%-on tartotta. Az alapkamat mértékéről a továbbiakban is adatvezérelten fogunk dönteni. A következő időszakban beérkező adatok és gazdaságpolitikával kapcsolatos információk hatására csökkenhet az inflációs kilátásokat övező bizonytalanság.
Varga Mihály szerint a tartósan alacsonyabb kockázati prémium előre tekintve növelheti a monetáris politika mozgásterét.
Ezt azonban az Európai Uniós forrásokkal és a költségvetéssel kapcsolatos várakozások határozzák meg. Az inflációs pályát alakító tényezők összességét a júniusi inflációs jelentés fogja átfogóan értékelni.
A jegybanki alapkamat legutóbb február végén változott, akkor csökkent 6,5-ről a jelenleg is érvényes 6,25%-ra.
Jelentősen csökkenthetné az államadósság kamatát az, ha Magyarország csatlakozna az eurózónához. Ezt állapította meg a GKI. A gazdaságkutató elemzője elmondta, hogy évente mintegy 600 milliárd forinttal kevesebbe kerülne a hazai államadósság finanszírozása akkor, ha a magyar kamatszint akkora lenne például, mint a már eurót használó bolgár kamatszint. Mihály Mátét kérdeztem.
A hozamcsökkenésnek két fő oka van. Egyfelől a piac érezze azt, hogy Magyarországon a makrogazdasági stabilitás részben az EU-s pénzek beáramlása miatt stabilizálódhat, illetve a költségvetés is pont emiatt kedvezőbb helyzetbe kerülhet. Ez csökkenti az állampapírok kockázatát. Másfelől valóban az eurózónás csatlakozással kapna a hazai gazdaság plusz még egy védő pajzsot, plusz egy stabilizáló elemet, ami nyilvánvalóan lefelé nyomja a kamatokat. Mi arra számítunk, hogy ahogy az euró bevezetésének ígérete egyre inkább egy hiteles, valódi gazdaságpolitikai programmá válik, és ennek az alapjait lefekteti az új kormány, úgy ez a hozam szint tovább csökkenhet. Persze a cseh szint egy jó célkitűzés, de akár ez alá is, hiszen ahogy láthatjuk, az euróval rendelkező országokban jóval alacsonyabbak a kamatok. Érdemes kiemelni a bolgár és a cseh szint közti különbséget, ami 0,8% pont a bolgárok javára, annak ellenére, hogy Bulgária jóval kevésbé fejlettebb gazdaság, mint Csehország, ugyanakkor ott eurót használnak, ami egy kedvező jel a befektetőknek.
Ugye Magyarországon még céldátum az euróra konkrétan nincsen, ugye elhangzott 2030 vagy 2031, mint lehetséges eurózónához való csatlakozási dátum, de ugye előtte nyilvánvalóan be kell lépnie Magyarországnak az ERM2 árfolyam rendszerbe ahhoz, hogy konkrétan az eurót is bevezethesse. Arra vonatkozóan van számítás, hogy az eurózóna tagság révén a kamatkiadásokon összességében mennyit spórolhat az állam?
Mi úgy számoljuk, hogyha a kamatszint csak a bolgárra esne, és azért a bolgárokat céloztuk meg, mert Magyarországon viszonylag magas az államadósági ráta, tehát a befektetők ilyen szempontból némileg kockázatosabbnak ítélik meg Magyarországot. Hogyha a bolgár szintre esne a kamatszint, az évente 600 milliárd forintnyi spórolást jelentene az államkasszában hosszú távon, tehát hogyha teljes állampapírállomány átárazódna erre a kedvező bolgár 3,9-es szintre, a jelenlegi magasabb 4,6%-os átlagos szintről.
Ugye Magyarország hitelminősítői felülvizsgálatokon is át fog majd esni, részben már átesett, majd aztán ősszel is jönnek a hitelminősítők. Hogyan értékelhetik azt majd ezek a döntéshozók, hogyha Magyarország már kitűz egy dátumot, hogy belép az euró előszobájába, tehát megkezdődik az ERM2-es csatlakozás, tehát a konvergencia kritériumok teljesítése. Ez lehet kedvező a hitelminősítők szemében?
Abszolút lehet kedvező, hiszen az eurózónához való csatlakozás nagyon szigorú költségvetési politikát igényel, és a kormánynak meg kell teremteni azokat a feltételeket, ami alapján beléphetünk az eurózónába. És már önmagában ezeknek a feltételeknek a megteremtése is egy kedvező jel a hitelminősítők számára, arról pedig nem is beszélve, hogyha valóban csatlakozunk az eurózónához, az még plusz egy stabilitást ad Magyarország számára, ami pedig javítja az ország kockázati besorolást a hitelminősítők szemében.
Ugye ugyanakkor ez egy kétoldalú dolog olyan szempontból, hogy május 22-én az államadóság kezelő csökkentette az újonnan kibocsátott állampapírok kamatait, tehát lehet úgy nézni, vagy olyan szempontból is nézni, hogy így a hazai mondjuk kisbefektetői kör azért lényegesen kevesebb kamattal tartja a pénzét állampapírba. Ez valóban így van, hogy rosszul járnak a kisbefektetők az állampapír kamatainak csökkentésével?
Igen, látszólag a kisbefektetők valóban kisebb kamaton tudnak hozzájutni ezekhez az állampapírokhoz. Ugyanakkor, hogyha egyet hátra lépünk, a kisbefektetőknek és az egész országnak is az a kedvező, hogyha az állam alacsony kamaton tud finanszírozáshoz jutni, hiszen tulajdonképpen ezek a kisbefektetők, akik egyik oldalon jól járnak a magasabb hozamszinttel, másik oldalon az adójukkal támogatják az állam költségvetési kamatkiadásait. Tehát összességében az országnak és így hosszú távon valójában a kisbefektetőknek is és mindenkinek az a kedvező, hogyha minél alacsonyabb kamatszinten tud finanszírozáshoz jutni a költségvetés.
Ugye forintosítottuk azt, hogy évente mennyit spórolhat meg a magyar állam akkor, hogyha mondjuk a bolgárhoz hasonló kamat szintek vannak, ugye említette ezt az évi 600 milliárd forintot, de mondjuk a kisbefektetőknek ezt lehet forintosítani, hogy bár ők alacsonyabb kamattal veszik az állampapír, de ez számukra lehet kedvező is.
Igen, ez az évi 600 milliárd forint, ezt hogyha leosztjuk nagyságrendileg fejenként 60 ezer forintot jelent évente minden egyes magyarnak, ami ezért egy elég jelentős összeg, hogyha azt veszük figyelembe, hogy ezt csak a kamatkiadáson tudjuk spórolni. És ez a 6,5%-os hozamszint, amin jelenleg a kisbefektetők állampapírhoz tudnak jutni, ez régiós összevetésben még mindig igen kedvező, hogyha a cseheket, hogyha a lengyeleket nézzük, pláne hogyha a régió eurót használó országaihoz mérjük magunkat.
Mihály Mátét, a GKI kutatóját hallották. 2026 első negyedévében csak minimálisan változott a beruházási volumen Magyarországon. Éves alapon 0,5%-os, míg negyedéves alapon 0,3%-os volt a csökkenés. Az adat most inkább csak egy nagyon alacsony szinten való stagnálást jelent, mondta az Inforádiónak a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábort kérdeztem.
0,5%-kal csökkent éves alapon, és 0,4%-kal negyedéves alapon az első negyedévben a beruházási volumen. Igazából ugye ez nem jelent egy nagyon nagy változást, tehát még az előző években azért láttunk olyan negyedéveket, amikor 10-15%-kal csökkent a beruházási volumen, most már inkább egy stagnálást látunk, ami persze azt jelenti, hogy egy alacsony szinten stagnál ez a bizonyos beruházási volumen, tehát nem sikerült még fölfelé elindulni, de talán most már a gödörnek az alján vagyunk, és előbb-utóbb remélhetőleg sikerül.
A KSH az adatközlésben kiemelt olyan ágazatokat, ahol leginkább csökkent a beruházási volumen?
Kiemelt ágazatokat, fontos számokat még nem mondott, de azt mondta, hogy legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint az ingatlanügyletek ágazatok járultak hozzá a mérséklődéshez. De az ingatlanügyleteknél ez abból a szempontból talán egy kicsit meglepő, hogy a lakásépítéseknél már láttunk egy növekedést, de hát persze ezen kívül még azért sok része van. A feldolgozó iparnál azért ez a csökkenés az elmúlt negyedéveket is jellemezte, tehát ebből a szempontból nem meglepő. Abból a szempontból meglepő lehet, hogy vannak ezek a bizonyos sokat emlegetett nagy beruházások. Ezeknél viszont már egy része ugye elkészült, bázisba került, tehát ehhez képest nyilván van egy csökkenés, és hát persze magas energiárakról beszélünk, alacsony külső keresletről beszélünk, ami nem segíti a feldolgozóipart. Ugye a kisebb cégeknél pedig arról beszélünk, hogy van egy támogatási függőség, tehát sokszor akkor hajlandóak beruházást végrehajtani, vagy akkor hajtanak végre beruházást, hogyha ahhoz van valamilyen állami támogatás. Ez pedig azért az elmúlt időszakban az uniós források egy jelentős részének hiánya miatt nem nagyon állt rendelkezésre.
Mikor jöhet kedvező irányú változás ezen a területen? És várhatunk-e bármit attól, hogy ha minden jól megy, akkor sikerül hazahozni az uniós forrásokat, vagy ennek már csak jövő évre lesz áthúzódó hatása?
Talán ez lehet valóban a legfontosabb szempont, hogy az uniós forrásokat mikor sikerül hazahozni. Azt gondolom, hogy erre még a második negyedéves adatnak nem lesz hatása, de talán már a harmadik negyedévtől láthatunk valamit, ott ugye nem is csak az uniós forrás önmaga a kérdés, hanem talán az ezzel kapcsolatos várakozás, az egész üzleti környezet megítélése, konjunktúra érzet is. Ebben azért a választások után történt egy jelentősebb javulás, ami kockázatot jelent, az egyértelműen az iráni háborúnak a hatásai. Hát ugye nem tudjuk, hogy ez meddig tart, lehet, hogy mire az adásba kerül, már meg is oldódik, ugye nagyon vegyes hírek érkeznek egyik nap, jó hír másik nap cáfolják, ez azért az energiaárakon és a keresleten keresztül mindenképpen jelent egy kockázatot. Ugye ami a kérdés, az államháztartás helyzete, ez semmiképpen sem jó, tehát ez a 6,8%-os hiányadat, ez nagyjából reális, ezt azért innen mindenképpen csökkenteni kell, de itt azért az uniós források majd valamelyest segíteni fognak várhatóan.
Rekős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. A budapestiek átlagosan nettó fizetésük valamivel több mint 40%-át fizeti ki lakbérre. Ez derült ki az ingatlan.com elemzéséből. Az ideális az lenne, hogyha a lakhatás teljes költsége nem haladná meg a nettó fizetés egyharmadát, mondta a portál vezető elemzője. Balogh Lászlóval beszélgettem.
A medián lakbérek azok a bérleti díszintek, aminél a fele olcsóbb, a fele pedig drágább a kiadó lakások kínálatában. Ezt a 40-60 négyzetméteres ingatlanokra számítottuk ki, ami Budapesten 260 ezer forintot tesznek ki, és itt csak érdekességként jelzem meg, hogyha a teljes budapesti albérlet kínálatot vesszük alapul, akkor ott a medián lakbér csak 250 ezer forintot tesz ki, ami nem csak azt a kérdést veti föl, hogy mennyi részét viszi el a fizetésnek egy átlagos bérleti díj, hanem azt is, hogy milyen típusú vagy milyen méretű ingatlanokból válogathatnak most a bérlők, mert úgy tűnik, hogy bizonyos helyeken, bizonyos kerületekben a 40 négyzetméternél kisebb lakások elég jelentős részt teszik ki a teljes kínálatból. Az átlagos bérleti díj, amiből a nettó kereseteket számítottuk, azok a fővárosban 636 ezer forintot tesznek ki, így könnyen kiszámolható, hogy egy átlagos fizetésből 41%-ot tesz ki egy 40-60 négyzetméteres tipikus lakásbérleti díja.
Nyilván van különbség az egyes kerületek között, melyik a legdrágább kerület, és melyek az olcsóbb kerületek.
Az ötödik kerületben viszi el a fizetés legnagyobb részét a bérleti díjaknak a középértéke, itt 49%-ot kell csak a bérleti díjakra kifizetni, de dobogós még az első, illetve a második kerület 46%-kal. A legolcsóbb kerületek közé a 22., 23. és 20. kerület tartozik, ahol sorrendben, ebben a sorrendben 31-33%-ot tesznek ki a medián bérleti díjak az átlagfizetéshez képest, és ez azért érdekes, mert hogy ezek még csak a bérleti díjak, erre jön még rá a közös költség jelentős része, illetve a teljes rezsiköltség, ami szintén a bérlőt terheli. A tapasztalatok alapján az az ideális, hogyha egy háztartás jövedelmének nem viszi el harmadánál nagyobb részét a lakhatásra fordított kiadások, ami azért fontos, mert ebből a fővárosi 41%-os bérleti díj arányból ki lehet következtetni azt is, hogyha a rezsiköltséget, illetve a közös költséget is hozzászámoljuk, akkor azért elég jelentős az albérlőknek a terhelése, legalábbis amennyivel a fizetésüket csökkenti a lakhatásra fordított összeg.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. A zenga.hu elemzése szerint látványos fordulat körvonalazódik a hazai panellakások piacán. A korábbi trendekkel szemben a kereslet visszaesett, és a kínálat erősen bővült, miközben az eladóknak már a hirdetési idő alatt is egyre gyakrabban kell árat csökkenteniük, mondta a zenga.hu elemzési vezetője. Futó Pétert kérdeztem.
Ugye, ha visszagondolunk a 1-1,5 évvel ezelőtti piacra, akkor éppen a fordítottja volt ennek, hiszen nagyon jelentős volt mind a saját célú, mind a befektetési célú kereslet a panellakások iránt, és akkor még növelni is tudtak az eladók a hirdetési áron, mielőtt megtalálták volna a vevők. Ezzel szemben viszont most nagyjából egy 3,5%-os árcsökkentést kell már az eladóknak eszközölniük, mielőtt az érdemi kereslet megérkezne. Fontos, hogy ez még nem az áralkut jelenti, hanem ez az áralkut megelőzően ennyivel alacsonyabb jelennek csak meg a potenciális vásárlók.
Egyébként ez a négyzetméter árakban miként mutatkozik meg? Ugye vannak olyan kerületek Budapesten, ahol különösképpen sok a panellakás, akár például, hogy a 11. kerületet nézzük, de mondjuk akár ugye Újpalotán is, vagy Csepelen is viszonylag sok a panellakás.
Budapesten most a panellakásoknak a hirdetési átlag négyzetméter ára 1,28 millió forint, viszont valóban vannak drágább kerületek, például a 11. az egyik legdrágább, 1,55 millió forint az átlag, a 13-ban 1,44, tehát ezek már azok a lélektani szintek, ahol eleve gyengébb a kereslet. Ugye az otthonstart programnak a felső négyzetméter ár küszöbe is ez a 1,5 millió forint, tehát nem véletlen, hogy ezeken az árszinteken már alacsonyabb a kereslet. Egyébként az áprilisban a tavalyi évi átlagnál 46%-kal csökkent, esett vissza az érdeklődések száma.
Egyébként az, hogy egyre nagyobb árcsökkentésre kényszerülnek az eladók, ez a lakótelepi lakások piaca mellett más típusú ingatlanok piacán is jelen van?
Összességében éveleje óta látunk mindenhol egy visszaesést, de ez nem egyenletes mértékű. A paneleknél ugye mondtam ezt a 46%-os csökkenést, áprilisban a téglaépítésű lakásoknál ez 42% volt, tehát ott is azért elég jelentős, de például a családi házaknál ez mindössze 11%, ott ugye a tavalyi bázisérték is viszonylag alacsonyabb volt, tehát tulajdonképpen ez a mostani csökkenés ez inkább a lakásokat érinti. Azon belül is azokat a méreteket, azokat a típusokat, amelyek a befektetők által korábban kedveltek voltak. A befektetők most jóval kisebb arányban vannak jelen, de úgy tűnik, hogy ezeken az árszinteken már a saját célú vásárlók is óvatosabbak, körültekintőbbek, alaposabban megnézik a piacot.
Futó Pétert, a zenga.hu elemzési vezetőjét hallották. Idén is kiemelten fogja vizsgálni a légiutasok jogainak betartását a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A tavalyi ellenőrzések eredményeként országosan több mint 90 millió forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki, és közel 15,5 millió forintos összegben kártalanították a légiutasokat, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője. Eitmann Norbertet kérdeztem.
Elsősorban a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok indokolják, hogy idén is kiemelten vizsgáljuk a légiutas jogokkal kapcsolatos rendelkezések betartását. Tavaly összesen 91 millió forint összegű fogyasztóvédelmi bírság kiszabására került sor, és közel 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanításhoz jutottak hozzá az utasok a hatóság fellépésének köszönhetően. Az fontos tudni, hogy kétféleképpen vizsgáljuk a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartását, egyrészt az utasjogi panaszok alapján, másrészt mi magunk is próbavásárlásokat végzünk, megnézzük a légitársaságok honlapjait, hogy ott megfelelő tájékoztatások vannak-e feltüntetve, illetve nem alkalmaznak adott esetben megtévesztő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat.
Mire kell a fogyasztónak odafigyelnie? Tehát, hogyha önök vizsgálják a légitársaságok honlapjait, és vizsgálják azt, hogy ott van esetleg megtévesztő kereskedelmi gyakorlat, akkor ezt észreveheti a fogyasztó, az utas is, a vásárló is?
Természetesen figyelmeztető jelek lehetnek, amit már az utasok is észrevehetnek a rendelés leadásakor. Így például, hogy a teljes összeget, az utazás teljes összegét meg kell határozni előzetesen, tehát ezt nem csak az adott foglalási gombra nyomással kell meghatározni, hanem tudnia kell azt a fogyasztónak, hogyha például különleges igényei vannak, speciális hely vagy plusz csomagok, akkor neki mekkora összeget kell fizetnie. Ezeket mindenképpen figyelembe tudja venni. Illetőleg, ha a légi utazás során bármi probléma felmerül, mert törlik a járatot, vagy 3 órát meghaladó késés merül fel, akkor nagyon szigorú tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságoknak, illetve bizonyos esetekben kártalanítási kötelezettsége is, amely az út hosszától függően 250, 400 vagy 600 euró utasonként, ami szintén a fogyasztó részére kell megfizetni.
Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetőjét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért. A műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Sipos Ildikó.